Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, akivel természetesen városunkat érintő ügyekről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Az elmúlt testületi ülés közmeghallgatással kezdődött. Ez azt jelenti, hogy bárki a városból elmondhatta, hogy mi az, amivel megelégedett, vagy milyen igénye van. Kik voltak azok, akik szám szerint beérkeztek hozzátok, és milyen meglátások voltak?
9-en érkeztek a közmeghallgatásra. Az általuk felvetett témákról azt el tudom mondani, hogy nyilván elég vegyes felvetések voltak. Volt, aki a közvetlen lakókörnyezetében megfogalmazott tervekről mondta el a véleményét. Ilyen volt például egy erdei téri parkoló kialakítás kapcsán felvetett probléma, illetve voltak általános ügyek is, itt például a galambhelyzetet tudnám kiemelni.
Bocsánat, igen, ez a galambhelyzet, hol van probléma a galambokkal itt a városban?
Ugye alapvetően a lakótelepi részeken, illetve a belvárosban tapasztalható az, hogy több galamb van a kelleténél, ugye ez a felvetés, bár azért azt is el kell mondani, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy azt tapasztaljuk, hogy van, akiket nem zavar, sőt inkább pont, hogy boldogít a galambok jelenléte, hiszen azért a legtöbb társasházban azt tapasztaljuk, hogy mindig vannak, akik etetik is őket. Ugye ez a legnagyobb probléma a galambok elleni küzdelemmel, hiszen nem csak a galambokra, hanem a legtöbb állatra elmondható az, hogyha valahol ételt kap, akkor hát onnan nem elszokik, hanem inkább oda szokik. Amit viszont én el tudok mondani összességében is, és igaz ez akár a konkrét példaként említett esetekre is, hogy olyan felvetéssel, hála Istennek, nem találkoztunk, amely ne szerepelt volna eddig is az elvégzendő feladatoknak a táblázatában vagy listáján. Mindegyik felvetés, én azt gondolom, hogy teljesen jogosnak ítélhető, mindegyik olyan, ahogy említettem is, amikkel már foglalkozunk. Ez ugye sajnos vannak olyan problémák, amiknek a kezelése azért összetettebb, illetve akár egy több éves folyamatot is igénybe vehet, de mindenféleképpen egy fontos visszacsatolás volt az, amikor tényleg a választópolgárokkal ilyen formában tudunk találkozni. Ugye ez a 900 soknak számít, vagy kevésnek, én azt gondolom, hogy ez egy átlagos, azért évente kb. 5-10 fő között szokott lenni, akik a közmeghallgatásra eljönnek. Én a saját képviselői munkásságomról azt el tudom mondani, hogy voltak ismerős arcok is, hiszen vannak többen ők, akik minden évben eljönnek, és szeretik azt, hogyha a nyilvánosság előtt mondhatják el a véleményüket, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy heti szinten ugyanennyi, vagy még talán ennél több emberrel találkozunk a fogadóóránkon, vagy egyéb személyes megkeresések alapján. Én azt gondolom, hogy ez egy jó gyakorlat, szükség van ilyen közmeghallgatásokra, és talán még ami egy érdekesség, hogy több személy részéről dicséret is elhangzott olyan problémák megoldása kapcsán, amelyet korábban vetettek föl.
Igen, a magyar ember szerintem szeret panaszkodni, úgyhogy ez, amit elmondtál, ez egy nagyon pozitív, hogy végre azok is visszakerülnek, azok a visszajelzések, amik azért megerősítik a munkát, amit végeztek, mert úgy gondolom, hogy azért hatalmas fejlesztések folynak itt jelenleg is városunkban, és erről fogunk a továbbiakban beszélni. Költségvetés módosításra is sort került a testületi ülésen. Miért volt erre szükség?
Ugye februárban fogadtuk el az idei évi költségvetést, ugye ennek már nem az első módosítására került sor. Ezt elsősorban ugye az indokolta, hogy vannak olyan folyamatban lévő fejlesztések, amelyek vagy plusz forrást igényeltek, vagy pedig szükséges volt bizonyos korrekciókat ehhez kapcsolódóan elvégezni. Én csak néhány tételt emelnék ki. Ugye az eredeti költségvetésben 4 millió forintot szántunk a járdatámogatásokra. Ez a kerete szinte már teljesen kimerült az év feléhez közeledve, ezért ezt újabb 1 millió forinttal megemeltük. Ugye elindult az Ady Endre utca felújítása, ehhez az eredeti költségvetésben tervezett összeghez még plusz 14 millió forintra volt szükség, hogy teljes egészében meg tudjuk újítani ezt a közterületet.
És egyébként ez így az eredeti terveknek fog megfelelni?
Igen. A félegyházi úthoz kapcsolódó pályázathoz szükséges önerőről is döntöttünk, illetve a sportpályán folyamatban van egy öltözőépítési projekt, ehhez is szükség volt az eredetileg tervezett önerő növeléséhez, tehát ahogy utaltam is rá, főleg infrastruktúrális beruházásokhoz szükséges önerő támogatáshoz volt szükség a költségvetés módosításához, illetve volt néhány olyan egyéb korrekció is, amelyet végre kellett hajtani.
Volt ekkora mozgástér, hogy ezeket a lépéseket megtegyétek a költségvetésben előre betervezve?
Igen, ugye az eredeti költségvetésben egy elég jelentős általános tartalékot határoztunk meg, és hát ilyenkor a legtöbb esetben ugye ezeket tudjuk felhasználni, illetve talán pozitívumként tudom még azt is kiemelni, hogy a minimálbér emeléshez kapcsolódóan a kormányzat döntött több olyan korrekcióról, ami az önkormányzatoknak a bevételeit növeli. Ugye nekünk az év elején a minimálbér emelés egy nagyon komoly plusz terhet jelentett, azonban a kormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzatokat segíti ebből a szempontból, így egy előre nem tervezett plusz forráshoz is juthatunk, és ezeket a forrásokat főleg további fejlesztésekre szeretnénk fordítani.
Így, ha jól értem, akkor igazából nem lett hiány a költségvetésben ezen a téren, bár pedig ezt meg kellett ugye lépni.
Igen, hát hiányt azt mindenféleképpen el is szeretnénk kerülni, és hála Istennek az elmúlt években ebben a ciklusban még olyan költségvetésünk nem volt, amiben hiány lett volna. Továbbra is az a célunk, hogy minden fejlesztést, amit eltervezünk, azt végre tudjunk hajtani, és mindig legyen a költségvetésben több 10 millió forint tartalék, pontosan az ilyen esetek miatt, hogyha van egy meghatározott projektcél, akkor azt ne, amiatt ne tudjuk végrehajtani, hogy nincs esetleg hozzá szükséges önerő.
Köszönöm szépen. Az új tanyagondoki szolgálat július 1-ével indult el városunkban, ezzel fogjuk folytatni. Várjuk önöket vissza.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel. Új tanyagondnoki szolgálat indult július 1-ével. Hány tanyagondnoki szolgálat működik így most már jelenleg Kiskunhalason?
Ez a harmadik tanyagondnoki szolgálat. 2014-ben, amikor a város vezetését átvettük, akkor nem működött az önkormányzat keretein belül tanyagondnoki szolgálat, akkor azt a célt fogalmaztuk meg magunknak, hogy mindenféleképpen szeretnénk legalább egyet elindítani. Most a ciklus végéhez közeledve ez a szám, ez ugye elérte a hármat, tehát azt tudom mondani, hogy azt a tervünket, hogy egyáltalán Kiskunhalason ezt az ellátási formát meghonosítsuk, ezt jócskán túl teljesítettük, viszont annyira pozitívak a visszajelzések a lakosság részéről, illetve anyagilag is úgy néz ki, hogy az önkormányzat ezt a három tanyagondnoki szolgálatot tudja még finanszírozni, hogy az a konszenzusos döntés született, hogy elindítjuk a harmadikat. Amit itt talán fontos kiemelnem, hogy ugye a város különböző külterületi részein teljesítenek szolgálatot egy meghatározott ellátotti körben. Ez a harmadik szolgálat, ez az alsó öregszőlőknek egy bizonyos részén fog szolgálatot teljesíteni, és ahogy említettük is, hogy a július 1-ével indul, tehát a lakosság, a város ezen részén számíthat arra, hogy a következő hetekben az új tanyagondnok kollégánk felkeresi őket, és én azt javaslom mindenkinek, aki igénybe tudja venni ezt a szolgáltatást, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
Van-e tudomásod arról, hogy a tanyagondnoki szolgálatban, hogyha egy naptári évet nézünk, vannak nehezebb vagy nagyon forgalmas időszakok? Mondjuk most itt például a nyárban vagyunk, és nagyon meleg van, és ilyenkor szerintem vannak dolgok, amiket például sokkal nehezebb elintézni, már csak az időjárás miatt is.
Ugye az ember kapásból erre az válaszolna, hogy a tél az biztos, hogy a legnehezebb. A visszajelzések alapján ez valóban így van, de a kollégákkal beszélgetve azért az a tapasztalatunk, hogy főleg, hogyha az idős emberekre gondolunk, akkor minden évszaknak vannak buktatói, de azért azt látom, hogy a kollégák eddig ezeket szinte hiba nélkül tudták orvosolni. Mondom, a visszajelzések rendkívül pozitívak.
Hát bízunk benne, hogy így lesz a folytatásban, és lépjünk tovább. Kiskunhalas 2030 egy terv előre, hogy tulajdonképpen milyen fejlesztéseknek is kell majd megvalósulniuk 2030-ra városunkban. Itt milyen határozatok születtek?
Néhány hónappal ezelőtt polgármester úrral abban állapodtunk meg, és azt a feladatot adta nekünk, hogy a ciklus végéhez közeledve egyfajta értékelést szükséges végrehajtanunk, hiszen 2014-ben, amikor átvettük a város vezetését, akkor ugye meghatároztunk magunknak különböző célokat, és így 5 év táblatából fontos azt értékelni, hogy hova jutottunk, illetve polgármester úr felelős városvezetőként azt is fontosnak tartotta, hogy az elindult folyamatokat tovább gondoljuk, és egy 10 éves időszakra meghatározzunk olyan célokat, amelyeknek meghatározónak kell lenni itt a következő években. Ezt az elkészült anyagot ezt nevezhetjük egy városfejlesztési stratégiának, bár a szakemberek, akik készítették, ők általában a sorvezető szót, kézikönyv szót használták, és ugye a legfontosabb cél az az lenne, hogy bármilyen beruházás, fejlesztés megfogalmazódik a következő években, akkor ez mindig egy kiinduló pont legyen, és az itt meghatározó dolgokat azt mindig vegyük figyelembe. De hogy ne áruljak itt tovább zsákba macskát, ugye az anyag első fele, ahogy utaltam is rá, értékeli, hogy hol tartanak a fejlesztéseink, hova jutottunk el, a második pedig egy olyan intézkedés csomagot tartalmaz, amely a turizmuson, a közlekedés fejlesztésen át, az üzleti környezet fejlesztését magába foglalva, a biztonság témakörén keresztül egészen az úgynevezett okosváros programig jut el, és meghatározza azokat a fő fejlesztéseket, amelyeket mindenféleképpen a következő 10 évben érdemes figyelembe venni.
De fejlesztések közül úgy gondolom, hogy a fürdő lesz az egyik legnagyobb falat, erről fogunk beszélgetni a következő blogban, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést tovább Farkas Dániel alpolgármesterrel, és a következő évtizednek az egyik nagy fejlesztése várhatóan a fürdő felújítása lesz. Ehhez most a testületi ülés során a Tölgyfa étterem megvásárlására is sor került. Pontosan hogyan tervezitek, és miért volt erre szükség?
Igen, ugye a fürdő fejlesztése egy elég összetett több szálon futó történet. Ugye az egyik és talán a legfontosabb feladatunk az az volt, hogy a tulajdon viszonyokat rendezzük. Ugye sokszor elmondtuk, hogy a fürdő területe ugye egy osztatlan közös tulajdonú terület volt, ahol volt egy külső tulajdonos, akit az elmúlt hónapokban sikerült kifizetni és az ő tulajdon részét megvásárolni, így most már teljes egészében közösségi tulajdonban van a fürdő. Néhány héttel ezelőtt egy olyan megkeresés érkezett az önkormányzathoz, hogy a Tölgyfa étterem jelenlegi tulajdonosa az ott folyó tevékenységét szeretné befejezni, felajánlotta az önkormányzatnak ezt a területet megvásárlásra, és most legutóbb a képviselőtestület arról döntött, hogy visszavásároljuk az éttermet, illetve ennek a területét. Ezt 2012-ben értékesítette az önkormányzat, addig ez egy bérlemény volt. Ugye most adódott egy lehetőség, és úgy gondoltuk, hogy ha már itt a városnak ezen a részén egy komoly tulajdonszerzés indult el az önkormányzat részéről, akkor ezt szeretnénk folytatni, hiszen a következő évek, évtizedek fejlesztésének ez is egy fontos pillére lehet. Emellett folyamatban van a fürdő területén egy új termálkútnak az engedélyeztetése. Ugye ennek a kivitelezésére a tavalyi évben a kormányzattól megkaptuk a szükséges forrásokat, és szeretnénk, hogyha az idei évben ez az új termálkult elkészülne, illetve közbeszerzési eljárás van folyamatban az új fürdő tervezésére vonatkozóan. Itt a költségek akkorák, hogy itt egy nagyon komoly, nyílt közbeszerzést kellett lefolytatni. Nagyon bízom benne, hogy néhány héten belül itt is eredményt tudunk hirdetni, és akkor elindulhat a látványterveken már megismert új fürdőnek a tervezése, és hogyha ezek a tervek is elkészülnek, amelyeket szintén a kormányzat támogatott, akkor ezekkel a birtokunkban tudunk újabb fejlesztési forrásokat igényelni a kormányzattól.
Egy dologra még kíváncsi vagyok, hogy az új termálkút fúrásával kapcsolatban, ugye nemrégen beszélgettünk arról, hogy 2 termálkút van, és az egyik nem üzemel. Hogyha most megfúrják ezt az új kutat, akkor ez egyébként kicserélheti a jelenlegit, nincs rá szükség, vagy csak azért kell, hogy az elindítsa tulajdonképpen ezeket a folyamatokat?
Hát ugye korábban több kút is működött, jelen pillanatban egy működő termálkút látja el a fürdőt. Már én önmagában azt gondolom, hogy a jelenlegi fürdő biztonságos üzemeltetéséhez is fontos egy új termálkút, de mivel egy komolyabb fürdőfejlesztés előtt állunk, én azt gondolom, hogy ahhoz pedig szintén nélkülözhetetlen, hogy ez az új termálkút elkészüljön.
Nagyon várjuk a kezdést, és természetesen majd a későbbi terveket is. Lépjünk tovább. Útépítési társulás ismét létrejött, tehát lesz új utca, ami megújul Kiskunhalason, ez a Róna utca lesz. Mekkora fejlesztés várható itt? Milyen szakaszon lesz új útburkolat?
Közel 150 méteres szakaszról beszélhetünk a Róna utcában, ahol egy aszfaltozás nélküli, de szilárd útalappal ellátott projekt fog megvalósulni. Ennek a teljes költsége az meghaladja 4 millió forintot, és ami érdekesség, hogy 13 érintett ingatlan tulajdonos vett részt ennek az úttársulatnak a megalakításában, amely azt jelenti, hogy az összes érintett ingatlan tulajdonos úgy döntött, hogy csatlakozik ehhez az útépítéshez. Eddig a korábbi ilyen lakossági útépítési projekteknél erre nem volt példa.
Hát ez, erre voltam kérdés, akkor ez 100%-os támogatottság
van,
volt.
Ez 100%-os támogatottságú, tehát nem kell később egyik tulajdonosra sem adóformájába kivetni ezeket a költségeket, hanem mindenki önként csatlakozott ehhez. Amit itt még azért fontosnak tartok elmondani, hogy ha valaki önként csatlakozik, akkor kedvezőbb feltételekkel tud részletfizetést igényelni. Ugye ezen a ponton menet közben változtattuk a lakossági útépítésről szóló rendeletünket, és én ezt valamelyest ennek is tudom be. Nyilvánvalóan ezeknél a projekteknél soha nem az a célunk, hogy a lakosságot sarcoljuk, hanem az, hogy minél több utcaújóhasson meg Kiskunhalason.
Bízunk benne, hogy egyre bátrabbak lesznek a halasiak, és most már 100%-os támogatottság is van, és reméljük, hogy lesz a továbbiakban is ilyen. A birkózó csarnok fejlesztése is zajlik, és plusz pénz érkezik hozzá. Hogyan is alakul most a helyzet itt?
Egy kormányzati döntésnek köszönhetően 60 millió forint támogatásból indult el a birkózó csarnoknak az építése a Bundzsák Dezső Városi Sportközpont területén. Ez a kivitelezés már a végéhez közeledik, azonban a birkózó szövetség elnökségének született egy olyan döntése, hogy további támogatást kívánnak Kiskunhalasnak nyújtani. Ez jelenlegi tudomásunk szerint megközelítőleg 30 millió forint lesz, és arról döntött most a képviselőtestület, hogyha a nyári időszakban ez a szerződés elérhetővé válik, akkor a polgármester ezt bármikor aláírhassa. Ez a támogatás egyébként az első ütemhez szorosan kapcsolódik. A régi épületben található öltözőket kívánjuk felújítani ennek a projektnek a keretében, illetve új eszközöket szeretnénk, illetve szeretnének a birkózók vásárolni. Tehát gyakorlatilag a két fejlesztés az egymással szorosan összefügg.
Az első ütemnek a gyakorlati része, tehát maga a megvalósítás körülbelül mikorra várható?
Ezt szeretnénk legkésőbb az ősszel átadni.
Lépjünk tovább, nagyon sok testvérvárosa van Kiskunhalasnak, és egy sétány név fog változni a közeljövőben. Melyik város az, aki még nem kapott itt helyet, úgymond Kiskunhalason?
Kuris István László képviselő társunknak volt az a felvetése, hogy ugye, ahogy említetted, van több olyan testvérvárosunk, akikről már korábban is neveztünk el Kiskunhalason köztereket, hogy csak egyet említsek, például hogy a Magyar Kanizsához kapcsolható a Kanizsatér, vagy Szabadkához a Szabadkai út, Sepsiszentgyörgyhöz a Szentgyörgytér, és a lengyel testvérvárosunk irányába szeretnénk azt a gesztust megtenni, hogy róluk nevezünk el egy sétányt, az Új Szandec Novisans sétányt. Ez egészen pontosan az ivókút és a buszmegálló közötti közterületet foglalná magába, és ugye a képviselőtestület döntése alapján ezt innentől, ahogy említettem, Új Szandec Novisans sétánynak fogjuk nevezni. Még így sem vagyunk teljesen készen, hiszen a német testvérvárosunk például Kronach még várat magára, velük egyébként jövőre egy fontos jubileumát fogjuk ünnepelni a testvérvárosi együttműködésnek, ezért a jövő évnek egy fontos feladata lesz, hogy róluk is ilyen módon megemlékezzünk.
Hát nagyon szépen köszönöm az információkat, köszönöm, hogy itt voltál, és sikeres munkát kívánunk a továbbiakban is nektek.
Köszönöm szépen.